Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén a 134. Zsoltár első és második versét énekeljük. Úrnak szolgái minnyájan, így kezdődik. Nem csak énekeskönyvet akartam adni valakinek, akinek nincs.
Minnyájan áldjátok az Urat vígan, kik az ő házában éjjel, vigyázva vagytok hűség.
Foglaljuk el helyünket, szeretettel köszöntöm hittanosainkat és a családjukat, és most arra kérem a testvéreket, hogy a hittanos tanévzárunk alkalmával fogadják szeretettel a kis műsort, amit a gyerekek adnak.
Turmezei Erzsébet pótvizsga szeretetből. A mester nagy iskolájában ma szeretetből pótvizsgáztam. Tanítom előtt remegváltam, én az első vizsgán megbuktam. A tétetben kívülről tudtam, de gyakorlatban előre alig jutottam. Szeretem én, ki engem szeret, minden jó embert, akit csak lehet. De az ellenségemet, aki megrágalmaz, kinevet, ad mindenféle csúf nevet. Gyaláz és megaláz engemet. Ilyen nem tudok szeretni, nem. Én tudtam ki a műtelen, hogy az ellenségemet is szeressem. Szereted-e? Kérdezte tanárom, az én mesterem, és megváltom. Nem tudom, hiába próbálom.
Szeliden mondtad el réjesen, pótvizsgára mész, és ha mégsem tanulod meg, megbuksz egészen. A szeretet nehéz tétel, a legtöbben ebben buknak el, mert aki bánt is szeretnünk kell.
De mesterem tovább tanított, külön órára magához hívott, szeretetével sokat kivívott. Mutatta kezén lábán a sebet, hogy mennyit teremt a szeretet. Eltűri a kereszt szegeket.
Eltűri a gúnyt, a gyalázatot, de viskoszorút s nehéz bánatot. A dárdaszúrást, mit értem kapott, így tanított, szívem felrázta. Látta, hogy hajlok a tanításra, szeretetét a szívembe zárta.
És most pótvizsgáztam belőle, ott volt az ellenségem is. Gúnyos megjelzést kaptam tőle, de én szeretettel feleltem. És e szeretettel megnyertem, és a pótvizsgán által mentem.
Tovább tanulok, tovább megyek, vannak szeretett egyetemek. Magasak, s mégsem elérhetetlenek. Mert más tudományt sokat tanulhatok, megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok. Ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok.
Kedves testvérek, köszönjük a gyermekek műsorát, és köszönjük pedagógusok egész éves munkáját. Nagy örömmel töltött, hogy nem menjetek sehova, maradjatok egy picit, mert együtt át majd a közös dolgot együtt. Én nagyon szeretném megköszönni minden iskolának a fenntartójának, illetve minden iskolában dolgozó hitoktatók egész éves munkáját. Megköszönöm Urunk áldását, szeretetét és gondoskodását. Köszönöm az óvodai hitoktatás, az általános iskolai hitoktatás és a fakultatív hitoktatásban végzett munkát, és azt, hogy itt voltatok velünk, és szeretettel itt lesznek velünk jövőre is bízva bennetek. Szeretnék egy kis csehségségét átgyújtani a hitoktatónak veletek együtt. Kérem K.T. Istvánné Katikát, az óvodai hitoktatás. Ordasiné Picsela Ildikót is kérném, akik ketten végzik ezt a csodálatos munkát. 13 iskolában folyik a oktatás, és nagyon szépen köszönjük minden hitoktató éves munkáját. Köszönjük Nagy Péter Robertné testvérünknek. És ez egy diákod legyen kedves, jöjjön velem. Köszönjük ebben is az egész éves munkát. Vasi Bogya tanárnőt kérném. Külön köszönünk, de köszönjük, hogy itt vagy velünk, és jöttél velünk. Wittmanné Rékási Juditot keresném. Dominiák Zsolt tanárulak kérném. Jónás Zsolt tanár urat kérnénk, akinek külön gratulálunk a diplomájához, a sok tanulásnak, a sok szeretetet, amit adott a gyerekekhez, különböző az Ágnak Általános Iskola diákjait. És kérném Dürgő Márta testvérünket, aki a évek óta a fakultati titoktatást érzi. Gyere rá, ezt te fogod adni. Jó, viszont meg a szolgálatot. Most megköszönve Urunk áldását és az tanév zárását, a 2014-15-ös tanévet bezárom, és várunk benneteket szeptemberben is, legyen áldás és békesség a gyülekezeten, a nyaratokon, minnyájatokon.
A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Harkai Irén testvérünktől, aki 54 évesen hunyt el, és Tallér Istvánné Sindeli Erzsébet testvérünktől, aki 88 éves korában adta vissza lelkét teremtőjének. Isten áldja és vigasztalja hozzátartozókat. Ahogy az előbb már ünnepeltük, munkatársaink mintegy 300 gyermekkel foglalkozhattak heti rendszerességgel a kerület iskoláiban, óvodáiban. Mivel az órarenden belüli hittan kiépülése most tart a felénél, ez a szám még a következő két tanévben erőteljesen nőhet. Istennek köszönjük, neki adunk hálát ezért, és tőle kérjük az erőt és a bölcsességet és a türelmet és a szeretetet minden kedves hitoktatónknak, hogy úgy tudjon foglalkozni a gyermekekkel, hogy azoknak életre szóló indítatásuk legyen a keresztény élethez. Hirdetem a táborainkat. A szokásos gyermektáborunk, a gyülekezeti gyermektábor augusztus 10-én kezdődik a Weiss-Manfred iskolában. Lehet rá jelentkezni, ahogy a hirdetőtáblánkon is kint van, illetve sokan megkapták a meghívókat. Erre az általános iskoláskorú gyermekeinket várjuk. A hátrányos helyzetű általános iskolásoknak külön lehetősége van. Július 13-ától ők a Rákóczi kertben külön foglalkozást kapnak. Szeretettel várjuk őket is erre az alkalomra. Az ifjúsági táborunk és a konfirmandusok tábora pedig augusztus 16-ától lesz Kishután. Erre lehet jelentkezni 5000 forint előleg befizetése mellett a lelkészi hivatalban. A kedves testvéreknek figyelmébe ajánlom, hogy a keresztjén üldözések áldozatairól megemlékezve keddi napon, tehát a ránk következő kedden este 8 órától lesz gyertyás felvonulás a Kálvin téri templomtól. Erre a szervezők szeretettel várnak minden keresztjén embert, aki ezen a csendes felvonuláson részt szeretne venni. Tehát kedden este 8 órától a Kálvin téri templomtól indul, a Deák téri templom érintésével a bazilikához érkezik meg a menet, és a három felekezet püspökei imádkoznak közben. Most folytassuk Isten tiszteletünket az 511. dicséretet énekelve, mind az öt versével énekeljük, maradj velem, mert mindjárt este van. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. fejezetének 54. versétől a 8. fejezet első verséig olvasom. Istvánt megkövezik. Amikor ezeket hallották a nagy tanács, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták István ellen. Ő azonban szent lélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt. Íme látom az eget megnyílva, és az emberfiát, amint az Isten jobbja felől áll. Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak. Azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették le. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott. Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Aztán térdre esett, és hangosan felkiáltott. Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt, és amikor ezt mondta, meghalt. Saul pedig egyetértett István kivégzésével. A kegyelem Istene tegye áldottá igéjét, hogy ne csak halljuk, de megnyissuk szívünket, megértsük, és gyümölcsöt teremhessen bennünk a mai istentisztelet is. Erre kérjük a mi Urunkat, Istenünket fönnállva imádságban. Köszönjük, Istenünk, hogy eléd állhatunk most lélekben. Köszönjük, hogy Te hívsz és vársz minden vasárnap. Köszönjük neked az elmúlt tanévet, hogy ennyi gyermeknek taníthattuk a Te útaidat, hogy ennyi gyermeket tanulhattunk becsülettel, a Te útmutatásod szerint kegyelemből élni. Köszönjük, hogy erőt, bölcsességet adtál és türelmet gyerekeknek is, pedagógusoknak is. És köszönjük, hogy most azért vagy itt szent lelkeddel, hogy lelkileg erősítsd meg mindazt, amit tanítasz nekünk. Köszönjük, hogy nem csak a gyermekek tanulhatnak buzgón tőled, hanem mi nekünk felnőttek is, neki is van miben erősödnünk. Annyi minden nehéz lecke van ebben az életben, annyi minden feladatot és terhet kapunk. És sokszor a körülmények is nehezek, ahogy fizikailag ez a meleg igénybe vesz, úgy lelkileg is az önzés, a hitetlenség, a reménytelenség kiveszik az erőnket. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád a mai vasárnap délelőttön is, hogy újítsd meg szeretetedben az életünket, adj nekünk hitet és reménységet, szólíts meg minket szent lelked által Jézus Krisztusért, a mi megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 165. dicséret első versét énekelve, az előbb már furuján hallottuk ezt a dicséretet, itt van Isten köztünk, így kezdődik. Igehirdetés alapjaként Jézus Krisztus szavait olvasom a Máté evangéliuma 5. fejezetének utolsó verseiből, a 43-tól 48-ig terjedő versekből. Ezt mondja Jézus Krisztus. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, akik felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Foglaljuk el helyünket. Nem csak az éneket hallhattuk már az istentisztelet elején, hanem tulajdonképpen ezt az igét is, mert a hittanos gyermekeink Turmezei Erzsébet versét mondták el a legfontosabb tantárgyról és a legnehezebb vizsgáról, amelyik az ellenség szeretete. Erről szólt ez a vers. Hát az ellenség szeretete, ez valóban egy nehéz tantárgy. Ha figyeltünk az istentisztelet elején, felolvastam egy történetet Istvánról, a kereszténység első vértanújáról, akit megöltek, halálra ítéltek és megköveztek azért, mert szerette Jézus Krisztust, és másoknak is hirdette. Nincs ez olyan távol tőlünk, legalábbis időben. Térben távol van tőlünk, de ma is folyik keresztény üldözés. Az internetet járják elrettentő videók, képanyagok, hogy egyiptomi keresztény férfiakat végeznek ki borzasztó véres módon, csak azért, mert nem hajlandók meghódolni az iszlám előtt, áttérni, hanem keresztjének maradnak és hitüket megvallják. Nem könnyű dolog szeretni az ellenségeinket. Ha csak arra gondolok, arra a megrendítő történetre, hogy egy amerikai fiatalember, Jim Elliot, a múlt század 50-es éveiben vállalkozott arra, mert a szívében égett a vágy, hogy a dél-amerikai indiánok közé vigye az evangéliumot, és amikor sikerült végre kapcsolatot fölvenni velük, akkor lenyilaszták a misszionáriusokat, fiatal embereket, akiket hazavártak a fiatal feleségeik, és némelyiknek a gyermeke is, és hiába. És aztán ennek a Jim Elliotnak az özvegye föl tudta dolgozni ezt a nagyon nehéz dolgot Isten előtt. A hite nem rendült meg, sőt megerősödött, és vissza tudott menni ehhez az indián törzshöz, amelyik a férjét megölte, és ő hirdette az evangéliumot nekik, és ő aratta le az első gyümölcsöket, többek között éppen az a valaki, aki felbújtotta a törzset a misszionáriusok megölésére, ő is megtért. Ennek az asszonynak az igehirdetése nyomán. Véresen komoly valóság szeretni az ellenségeinket, persze a mi hétköznapjainkban másképp csapódik ez le. De nekünk is van ezzel dolgunk. Nem az életünkbe kerül, de sokszor nagyon nehéz megtenni ezt, átlépni azt a küszöböt, hogy nem haragszunk, megbocsátunk, és munkálkodunk azért, hogy annak az embernek is legyen boldog élete, megismerhesse a megváltót. Három dolgot nézünk meg az ellenség szeretetével kapcsolatban. Az értelmét a dolognak, hogy miért van ez az egész. A tartalmát megnézzük, hogy mit jelent az ellenséget szeretni, És megnézzük végül a módját, hogy ez hogyan kell, hogy megvalósuljon. Nézzük hát először, hogy mi az értelme ennek. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ha nem tudunk megbocsátani szívből, akkor nem vagyunk az ő követői. Nem vagyunk keresztjének. Nagyon sok emberről hallottam már, akinek problémát jelent a mi atyánknak a vége. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Amikor a hegyi beszédben Jézus Krisztus elmondja a mi atyánkot, utána még egy mondatot hozzá is tesz. Azt mondja, mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyé atyátok. Ha pedig nem bocsátjátok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Hozzá teszi, hogy egyértelmű legyen. Erre gondol ebben az imádságban. Megbocsátás, az ellenség szeretete nélkül nincsen kereszténység. De miért ilyen alapvető dolog ez? Mi az értelme ennek? Hiszen sokan az életükkel fizetnek ezért a parancsért, amit megfogadnak. Mi az értelme? Így mondja Jézus Krisztus, hogy legyetek mennyei atyátok fiai. Vagy ahogy mondtam, Jézus Krisztus követői. Min látszódjék meg az igaz kereszténység, hogy mi az élő Istennek a gyermekei vagyunk valóban, és nem csak mondjuk, nem csak nyüzsgünk, nem csak magunkra akarjuk felhívni a figyelmet, hanem valóban az Isten gyermekei vagyunk, és őt szolgáljuk. Min látszódjék meg, ha nem ezen? Hogy mi erőt kapunk erre is. Hogy szeretjük azokat is, akik látszólag a mi megítélésünk szerint nincsenek jó indulattal hozzánk. Sőt, talán folyton keresztbe tesznek nekünk. Az ókori mondás szerint a mártírok vére magvetés. Ez a bizonyos megbocsátás és az ellenség szeretete, amit az István vértanú történetében is látunk, hogy az utolsó szavával azt kérte imádságban, hogy Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. Hogy bocsáss meg, ahogy Jézus Krisztus is ezt mondta a kereszten, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez a csalhatatlan jele annak, hogy valaki tényleg az Istentől formált ember, tényleg őt szolgálja, és az ő követe ebben a világban. És azt mondja a Biblia, hogy a világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. Imádkozhatunk mi nagyokat, zenghetünk mi szép zsoltárokat itt a templomban, adakozhatunk, fújhatjuk a leckét, ugye, amit megtanultunk, hittamból kaphatunk sok-sok jó pontot meg, stb. Hogyha ezt nem tesszük meg, hogy szeretjük az ellenségünket is, és megbocsátunk neki, hiába való az egész, sőt, az ellentétébe fordul, sőt, képmutatás lesz az egész, és az utálatos a környezet előtt. Igen, a kereszténységnek az tett a legrosszabbat, amikor hatalmi helyzetben volt a középkorban. Hogy akkor nem e szerint élt, mert úgy gondolta, hogy ő megteheti azt, hogy ne áldozza az életét, és ne szeresse az ellenségeit. És máig ható az az ellenérzés a kereszténységgel szemben. És milyen csodálatos lehetőség most, a mi korunkban, amikor már a kereszténység nincsen egyáltalán hatalmi helyzetben, még Európában sem, és akkor az Isten ad újabb magvetést, hogy lássuk, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Lássuk a többi vallással szemben is. Természetesen a hit hősei azok, akiket Isten megsegít, és akiken keresztül csodát tesz. A zsidókhoz írt levél felsorolja ezeket, de rögtön utána tesz egy másik felsorolást, a 11. fejezete a levélnek, amelyben felsorolja azokat, akiket Isten nem mentett meg, akikkel Isten nem tett csodát, hanem elszenvedték a különböző megaláztatásokat egészen a halálig menően. És így szól róluk, hogy akikre nem volt méltó a világ. Hogy ez nagyszerű dolog, ami az embereknek segít arra, ahhoz, hogy újra teljes fényében lássák azt, hogy milyen dolog kereszténynek lenni. És hogy ez az igazi vallás. És hogy a keresztények nem csak beszélnek, hanem rajtuk látszik, hogy Jézus Krisztus követei. Mi az értelme az ellenség szeretetének? Ez. Tanuljuk meg a megbocsátást, az ellenségeinkért való imádkozást, azt, hogy mi a javukat akarjuk, és őértük dolgozunk, mert csak akkor érdemes kereszténynek lenni, csak akkor hiteles a kereszténységünk. Másik kérdés, hogy mi a tartalma ennek, hogy szeretjük az ellenségünket. Ez olyan megdöbbentő dolog, hogy hát a szeretet az egy olyan szó, amit a közeli családtagokkal, közeli barátokkal használunk ővelük kapcsolatban, az ővelük való kapcsolatunk megjelölésére, minőségére. Mi a tartalma annak, hogy szeressük az ellenségeinket? Az a megdöbbentő, hogy ugyanez. Ugyanezt a szót használja Jézus Krisztus, amit mi a legközelebbi hozzátartozóinkra, barátainkra használunk, mert ugyanaz a hozzáállásunk kell legyen minden ember felé. Az emberi szeretet legmagasabb foka a házastársi közösség, és én erre azt szoktam mondani, hogy a férfi és a nő nem egyformán kapta a szeretetnek a két oldalát. Mind a kettő kapott valami ajándékot, mind a kettő, mind a két oldalból kapott, de az egyikbe az egyik erőteljesebb, a másikba a másik. A szeretet ugyanis gondoskodás és tiszteletben tartás. Nem elsősorban érzelmekről van szó. Ezek a dolgok tettekben nyilvánulnak meg. A nők kapták a gondoskodó részét erőteljesebben. Ők ebben profik, hogy így mondjam. Én nekik nem kell tanítani és mondani, hogy megszületik a gyermek, és akkor állandóan vele kell foglalkozni, és keresni, hogy mire van szüksége, és mindent megadni neki. De a férfiak is erősek a szeretet másik részében, a tisztelet adásban, hogyha a férfiak helyükön vannak, akkor ezt nagyon jól tudják gyakorolni. Ők tudnak örülni annak, hogy a másik másféle. Egy nőnek ez nem biztos, hogy olyan öröm. Szeretné a saját képére formálnia körülötte levőket, hiszen ő ezt kapta, mert a gyermekekkel ezt kell tennie. Egy férfinek öröm látni, hogy sokfélék vagyunk, hogy összefoghatunk, ki végezheti a maga szakterületét, feladatát, és benne alapvető lehet a tisztelet, és látja, hogy milyen más egy nő, És ennek örül, és tisztelettel veszi körül, és fáradozik érte, és megcsinál mindent, amit szeretne. A szeretet két oldala. Az ellenségeinket hogyan kell szeretni? Hát nyilván egyrészt gondoskodni róluk is. De ez egy feltételes dolog, feltételhez kötött. Csak arról lehet gondoskodni, aki hagyja, hogy gondoskodjunk róla. Ha nem hagyja, nagyon sok, aki tényleg ellenséges érzülettel viseltetik irántunk, nem hagyja, hogy bármi jót tegyünk vele. Bármire felhívjuk a figyelmét. Tehát a gondoskodás az nem fog menni, csak bizonyos esetekben. Így mondja ezt Jézus, hogy ha éhezik az ellenséged, akkor adj ennie, ha szomjazik, adj innia. Tehát a végső esetben lehet, hogy hozzád fordul, és akkor gondoskodj róla. De a másik oldala a tisztelet, az, hogy elfogadom, hogy ő más, hogy ő másként nevelkedett, hogy ő neki más dolgokat tanítottak, hogy ő másként látja ezt a világot. Ez a tisztelet, ez meg kell, hogy legyen. Még az ellenségeimmel szemben is. Nagyon érdekes dolog ez, még a halálos üldözés esetében is. Látjuk az István vértanú kivégzésénél, hogy aktív szerepet vállalt Saul, egy Saul nevű fiatalember. És még utána felolvastam azt az egy mondatot, hogy ő helyeselte, egyetértett István kivégzésével. Ellensége volt ennek a keresztény embernek. De Saul tudjuk, hogy megtért, és Pál apostol lett, és a hatása önmagában sokkal messzebb terjedt, mint István vértanú hatása, bár ugye az ő hatása volt részben Saul megtérése is. De Pál apostol bejárta az egész római birodalmat, és gyülekezeteket alapított, és leveleket írt hozzájuk, amikben ma is olvashatjuk Jézus Krisztus tanításának a kifejtését. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt, és ez a Pál apostol úgy kezdte, hogy ellensége volt a keresztényeknek, és István megölésénél segédkezett, és azzal egyetértett. És tisztelnie kellett annak az Anániásnak, akit Damaszkuszban elküldött a Jézus Krisztus, hogy hirdesse neki az örömhírt, amikor a lóról leesett, megvakult, mert Jézus Krisztus megszólította, hogy én vagyok az, akit te üldözöl, és akkor az egész világa összeomlott, és Isten küldhetett egy keresztjént, bár nehéz volt neki elmenni, és olvassuk a Bibliában az ellenérzéseit és a kérdéseit, de végül elment ehhez a nyilvánvaló ellenséghez, mert volt benne annyi tisztelet, szeretet, és felkínálta neki a megtérés lehetőségét, és segített neki Jézus Krisztusban hinni. És ha elgondoljuk, hogy a mohamedán emberek nem fanatikusak a többségükben. Az iszlám világban élő emberek többsége is érzi, hogy valahol a szeretet és a megbocsátás az igazi. És az igaz hithez valahol az tartozik. Van egy csoport, fanatikus, aki ezt másképp gondolja, de az a helyzet, hogy a Korán nem világos ebben a tekintetben, sőt, arról ír, hogy ki kell írtani a más valláson levőket, más hiten levőket, és ezt nem magyarázza meg, hogy hogy érti. Persze értelmezés és vérmérséklet kérdése, hogy ezt aztán hogy értelmezi valaki. De mennyivel csodálatosabb könyv a Biblia, amelyik ilyen egyértelműen kifejti és elmondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Mert az, hogy én kit minősítek ellenségnek és miért, abban én nagyon sokat tévedhetek, és én nem látok bele a szíve mélyébe, hogy ott tulajdonképpen nem igazán ellenségem, vagy ha az is, az Isten meg tudja fordítani az élete egy pontján. Jézus Krisztus így szeretett minket. Neki az ellensége voltunk, mindnyájan. Én látom a kis gyermekeinken, hogy hogy születnek, és mennyire nehéz nekik a megbocsátás, mennyire nehéz nekik odáig eljutni, hogy bocsánatot kérjenek. Mennyire nehéz nekik eljutni, hogy higgyenek abban az Istenben, aki bocsánatot kínál nekik. Aztán sikerülhet ez nekik már korán, kisgyermekként, de nem könnyű lépés. Mindannyian ellenségesen születünk Jézus Krisztussal, Istennel kapcsolatban. És ő eljött, és közel jött, és annyira tiszteletben tartott minket, hogyha a gondoskodását nem is fogadtuk el, de mégis valamit megtett, elvállalta a bűneinknek a méltó büntetését, meghalt értünk a kereszten, megváltott minket, mert tisztelettel volt irántunk, és hívogatni akart az ő atya országába. És a kereszténység ennyit jelent, hogy ezt megértjük, és a követői leszünk. Tehát a kereszténység értelme, hogy igazán mennyei atyánk fiai leszünk, a tartalma, hogy tiszteljük a legellenségesebb embert is, és próbálunk gondoskodni mindenkiről, ha hagyja. És az ellenség szeretetének még a módjáról röviden, ez nem azt jelenti, hogy ugyanúgy viselkedünk velük, mint a legközelebbi hozzátartozónkkal. Az indulatnak, a hozzáállásnak ugyanannak kell lenni bennünk, de ahogyan viselkedünk velük, az annak nem. Először is nem kell megalkudnunk. Nem kell egyetértenünk mindenkivel. Igenis kifejezhetjük azt, hogy mi sok dologban másképpen értelmezzük, és másképpen látjuk az életet. Vitatkozhatunk velük. Megmondhatjuk nekik, amivel nem értünk egyet, és amit helytelennek látunk akár az életmódjukban, a viselkedésükben. Ha a szívünk indulata ugyanaz a szeretet, mint ami a hozzánk közeli emberekhez fűz. És nem kell kiszolgálnunk őket. Mert mi nem embereket szolgálunk, hanem a kereszténység annyit jelent, hogy a mindenható Istent szolgáljuk. És a szeretet is igazán azt jelenti, hogy mi a mindenható Istent szolgáljuk. És tudjuk, hogy a vele való közösségben találja meg minden ember a helyét ezen a világon. Nem kiszolgáljuk őket, mert sokszor ők nem tudják, hogy mi az, ami a javukra válik. Sokszor nem azt kell nekik adni, amit szeretnének, hanem azt, ami igazán javukra válik. Sokszor egy szembesítő mondatot, hogy mi a hiány és a rossz az életükbe. Ez sokkal nagyobb ajándék, mint amire ők gondolnak. És velük szemben az a magatartásunk, hogy mindenkit meg kell védenünk tőle. Elsősorban a ránk bízottakat, sőt, sokszor még saját magát is igyekszünk megvédeni saját magától, Ez hozzá tartozik az ellenség szeretetéhez. Hogy mi megvédjük tőle azokat, akiket ránk bíznak, de attól még szeretjük őt. Azt munkáljuk, hogy ő megtalálja az Isten békességét és szeretetét. Javát akarom és imádkozom érte. Adja Isten, hogy ezt a leckét tanuljuk elsősorban. Gyerekek is, felnőttek is, hogy tudjunk megbocsátani, kibékülni, szeretni az ellenségeinket is, mindenkivel, egyaránt a szívünk tiszteletével és gondoskodó készségével foglalkozni. Ezt csak a Szentlélek adhatja meg. Csak a Jézus Krisztusban hívők képesek erre. Higgyünk hát benne, legyünk a mi mennyei atyánknak gyermekei. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a megkezdett dicséret, a 165. dicséret harmadik versét. A 165. dicséret harmadik verse így kezdődik. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te üzeneted világos. Hogy te, aki egyaránt sütteted a te napodat mindenkire, aki mindenkinek a földjére adsz esőt, aki meg akarod mutatni a te bőséges szeretetedet minden embernek, te ugyanolyanokká akarsz tenni minket, a te fiaiddá. Látod, hogy hol tartunk ebben. Látod, hogy milyen nehéz ez nekünk. Látod, hogy ez nekünk tulajdonképpen lehetetlen. De köszönjük, hogy azért jöttél Jézus Krisztusban hozzánk, hogy megválts minket, hogy meghallj értünk, hogy türelmes legyél velünk, hogy megmutasd a te mérhetetlen szeretetedet irántunk, bűnösök iránt. Kérünk téged, munkálkodj bennünk. Segíts minél mélyebben meglátni, mennyire rád szorulunk, mennyire csak a te kegyelmedből tudunk élni. És segíts, hogy a mindennapokban hálából neked tudjunk szolgálni, hogy téged mutasson meg az életünk ezekben a dolgokban. Köszönjük, hogy alkalmakat adsz ehhez, családunkban, szomszédságunkban, munkahelyünkön. Segíts megbocsátani, segíts szeretni még azt is, akiről kétségben vagyunk, hogy jó indulattal van-e hozzánk. vagy akiről bizonyosak vagyunk, hogy nem. Könyörülj rajtunk, munkáld ki, hogy követőiddé lehessünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most imádságos szívvel gondoljunk egész magyar népünkre, és énekeljük a szózatot. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, befejezésül folytassuk a megkezdett dicséretet, és énekeljük végig a 165. dicséret 4. versétől énekeljük végig. Által jársz te mindent, rám ragyogni engedd életadó áldott lelked. A kedves hittanos gyermekeket szeretettel várjuk az Isten tisztelet után a templom mögötti teraszon, egy kis hűsítő, szomjoltó almalére.